95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány az állam minden eszközét habozás nélkül fogja felhasználni Magyarország szuverenitása és függetlensége érdekében, jelentette ki az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában Orbán Viktor. A miniszterelnök azt mondta, fontos és szép dolog a nemzetközi együttműködés, de mi tudjuk, hogy valójában csak magunkra számíthatunk. Az új gazdaságpolitika új eszközöket követel, az első akcióterv intézkedései helyet kapnak a parlamentnek hamarosan benyújtandó jövő évi költségvetésben, mondta el a kormányfő. Ennek részeként említette a diákhitelhez hasonló munkáshitelt, a tőkejuttatást a kis és közepes vállalkozóknak, a 13. havi nyugdíj állandósítását, a gyermekek utánjáró adókedvezmény megkétszerezését. Magyarországnak egyik blokk mögé sem szabad beállnia, ki kell maradnunk azokból a konfliktusokból, amelyek választásra kényszerítenek bennünket, rögzítette. Kijelentette, megnyugtató Magyarország pénzügyi helyzete. Beszélt arról is, ha Brüsszel továbbra is ragaszkodik a Magyarországot a migráció miatt büntető döntéséhez, akkor megkapja, amit akar, és a város főterére fogjuk szállítani a hazánk kapuját döngető migránsokat. Magyarország és Ukrajna is érdekelt a szomszédsági kapcsolatok fejlesztésében, közös az erre irányuló szándék, a kormány mindent megtesz ennek érdekében, de elvárja Kijevtől a magyar nemzeti közösség jogainak helyreállítását. Ezeket közölte a külgazdaság és külügyminiszter, amikor ukrán hivatali partnerével tárgyalt. Szijjártó Péter gratulált Andrij Szibiha kinevezéséhez, és megtiszteltetésnek nevezte, hogy első külföldi látogatásának helyszínéül Budapestet választotta. Megerősítette, Magyarország továbbra is békepárti álláspontot képvisel az ukrajnai háborúban, ugyanis kizárólag a diplomáciai rendezés vethetne véget emberek, családok százezrei, milliói szenvedésének. Azt is mondta, hazánk készen áll arra, hogy részt vegyen Ukrajna újjáépítésében. Elhangzott, mióta a háború kitört, azóta több mint 3 milliárd köbméternyi földgáz szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába, június óta ráadásul hazánk a legnagyobb villamos energia importforrás biztosítja nekik. Érintette a vitásügyeket is, kijelentette, tisztelettel, de elvárjuk Ukrajnától azt, hogy a magyar nemzeti közösség jogait állítsa helyre az anyanyelvhez való hozzáférés tekintetében, az oktatás, a kultúra, a közigazgatás területén. Az Opus Titán ZRT mintegy 42 milliárd forint értékben fejleszti hálózatát az általa villamos energiával ellátott Tiszántúli vármegyékben. Ez újabb napelemek telepítését teszi lehetővé, a beruházási költség felét, mintegy 21 milliárd forintot a Széchenyi Terv Plusz programból a magyar kormány és az Európai Unió támogatása biztosítja. Október 1-től a pénznemváltásos ügyletek után már kiegészítő tranzakciós illetéket is kell fizetni az augusztusban jelentősen megemelt eddigén felül. A változás azt jelenti, amennyiben egy tranzakció különböző pénznemek közötti átváltást tartalmaz, úgy erre az általános tranzakciós illetéken felül további 0,45%-ot kell fizetni, ügyletenként 20 000 forintos felső határral. A kormány mégsem változtat a nyugdíjrendszeren, írta meg a pénzügyminisztérium a Népszava érdeklődésére. Jövő március végéig kellene hatályba léptetni a nyugdíjreformról szóló jogszabályt, amihez javaslati csomagot készített a világ 38 országát tömörítő gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet. Ha a kormány nem tervez változtatást, a nyugdíjak értékállóságát megőrzi, a 13. havi járandóságokat kifizeti. Az Európai Bizottság nyomására felkért szakértői javaslatokkal nem ért egyet, azokat nem támogatja, írta a Tárca napilapnak. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, de délután aztán már fátyol felhőzet szűrheti a napsütést. Csapadék nem várható, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 1-2, napközben pedig 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: Ferenc pápa vasárnap délután visszaérkezett Rómába. A Szentatya sajtótájékoztatója Belgiumból hazatérőben. Minden aránytalan védekezés erkölcstelen, az abortusz gyilkosság, az egyházban a Máriás szolgálat erősebb a Péterinél. Őrizzétek a teremtés szépségét, tegyétek szépé a csúnyát. Ferenc pápa a megőrizni a szépet tervről. Megkezdődött a püspöki szinódus lelki gyakorlata. Ferenc pápa vasárnap délután visszaérkezett Rómába, megköszönte a szűzanyának 4 napos apostoli útját Luxemburgban és Belgiumban. Szeptember 29-én, kora délután, 14 óra 29 perckor szállt le Ferenc pápa repülőgépe Róma Fiumicino repülőterén. A Szent Atya először a Santa Maria Maggiore Bazilikában, a Salus Populi Romani kettkép előtt adott hálát az apostoli útján kapott kegyelmekért, majd a Vatikánba érkezett. A Szent Atya sajtótájékoztatója Belgiumból hazatérőben.
Ferenc pápa a Brüsszelből Rómába tartó repülőúton válaszolt az újságírók kérdéseire. Szólt a Hassan Nasrallah és sok más ember halálát okozó támadásról, és ismételten elítélte az abortuszt, méltatva Baldwin belga király keresztény tanúságtételét, aki átmenetileg lemondott, hogy ne kelljen törvénybe iktatnia aláírásával az abortuszt. Ferenc pápa vasárnap a szokásos repülés közbeni sajtótájékoztatóján a luxemburgi és belgiumi apostoli útjáról tudósító újságírókkal beszélgetett. Először Matteo Bruni, a Szentszék sajtótermének igazgatója köszöntötte. Köszönjük, Szentatya, az időt, amit el rövid, de nagyon intenzív út végén ránk szán. Ezt követően az első kérdést a Luxemburger Wort újság képviselője tette fel a pápának. Utalt arra a mozzanatra, hogy Luxemburgban Ferenc pápa bement egy kávézóba, amire mindenki emlékezik. Megkérdezte Luxemburggal kapcsolatos benyomásairól, és arról, hogy van-e valami, ami meglepte. Ferenc pápa válaszában humorosan megjegyezte, hogy a kávézóban tett látogatása csak egy buta dolog volt. Legközelebb majd egy pizzériába megy be.
La prossima sera la pizzeria.
Majd komolyra fordítva a szót megállapította. Luxemburg valóban lenyűgözött, mint egy jól kiegyensúlyozott társadalom. Átgondolt törvényekkel és más kultúrával. Ez nagyon lenyűgözött, mert nem ismertem. Belgiumot viszont jobban ismertem, mert sokszor jártam ott, de Luxemburg meglepetés volt kiegyensúlyozottsága és vendégszeretete miatt. Ez meglepett. Úgy gondolom, hogy Luxemburg talán éppen ezt az üzenetet kínálja Európának, hangsúlyozta a pápa. A belgiumi francia nyelvű állami tévé riportere hangsúlyozta, hogy a belga király sírjánál mondott szavai némi megdöbbenést keltettek Belgiumban, mire Ferenc pápa megjegyezte, de tudja, hogy a döbbenet a filozófia kezdete, és ez így van rendjén. Az újságíró azonban erősködött, hogy egyesek szerint ez a belga demokratikus életbe való politikai beavatkozás. A király boldogávatási folyamata nézeteihez kapcsolódik, és hogyan tudjuk összeegyeztetni az élethez való jogot és az életvédelmét a nők azon jogával, hogy szenvedésmentes életet éljenek, kérdezte a belga újságíró. Ferenc pápa megállapította, hogy mindenki életéről van szó. A király bátor volt, mert a halál törvényével szembesülve nem írta azt alá, és lemondott. Ehhez bátorság kell.
Ci vuole coraggio, no?
Ehhez igazi politikus kell. Még üzent is ezzel, és azért tette, mert ő egy szent volt. őszent és a boldoggá avatási eljárás folytatódni fog, mert számomra bizonyította ezt. A nőket illetően a pápa hangsúlyozta. A nőknek joguk van az élethez, saját életükhöz és gyermekeik életéhez. Ne felejtsük el kimondani, az abortusz gyilkosság. A tudomány azt mondja, hogy a fogantatástól számított egy hónapon belül már minden szerv kialakul. Egy emberi lényt ölnek meg. Azok az orvosok, akik ezzel foglalkoznak, engedje meg a szót, bérgyilkosok.
Permettimi la parola, sono sicari.
Ezt nem lehet vitatni. Egy emberi életet ölnek meg. A nőknek pedig joguk van megvédeni az életet. Külön kérdés a fogamzásgátló módszerek, az már más kérdés. Ne keverje össze őket. Most csak az abortuszról beszélek. Ez pedig nem vitatható. Bocsásson meg, de ez az igazság, nyomatékosította a pápa. A flamand és holland nyelvű belga tévé újságírója fordult ezután a Szentatyához. A szexuális zaklatás áldozatainak egy csoportjával tartott hosszú találkozójáról kérdezte a pápát. Beszámolóikban gyakran kétségbe esett kiáltásaik hangzanak el az eljárások átláthatóságának hiányáról, a zárt ajtókról, a velük szembeni hallgatásról, a fegyelmi eljárások lassúságáról, az eltitkolásokról és az elszenvedett károk megtérítésével kapcsolatos kérdésekről. Megítélése szerint a dolgok csak akkor változnak meg, ha sikerül személyesen beszélniük a pápával. Brüsszelben az áldozatok kéréseik listáját is megfogalmazták. Hogyan szándékozik eljárni ezekkel a kérésekkel kapcsolatban? És nem lenne jobb talán egy külön osztályt létrehozni a Vatikánban, esetleg egy független szervet, ahogy egyes püspökök kérik, hogy jobban tudják kezelni ezt az egyházi csapást és visszaszerezni a hívek bizalmát, kérdezte az újságíró. Ferenc pápa kifejtette, hogy a Vatikánban van olyan osztály,
il Departamento in Vaticano,
van egy ilyen struktúra. A visszaélések eseteivel foglalkozó szerv jelenlegi elnöke egy kolumbiai püspök. Van egy bizottság, amit Omeli bíboros hozott létre. Ez működik. Minden ügyet fogadnak a Vatikánban és megvitatnak. Még a Vatikánban is fogadtam olyan embereket, akiket bántalmaztak, és erőt adok nekik a tovább lépéshez. Másrészt meghallgattam azokat az embereket, akiket bántalmaztak. Szerintem ez kötelesség. Egyesek szerint a statisztikák azt mutatják, hogy a visszaélések 40-42-46%-a a családban és a lakóhely környékén történik, csak 3% az egyházban. Én az egyháziakkal foglalkozom, hangsúlyozta a pápa. Felelősséggel tartozunk azért, hogy segítsünk a bántalmazott embereken, és gondoskodjunk róluk. Vannak, akiknek pszichológiai kezelésre van szükségük. Segítenünk kell őket ebben. Szóba kerül a kártérítés is, mert ez van a polgárjogban. A polgárjogban úgy gondolom, hogy Belgiumban ez 50 000 euró. Meg kell büntetnünk a bántalmazókat, mert a visszaélés nem a mai nap bűne, ami talán holnap nem lesz. Ez egy trend. Ez egy pszichiátriai betegség, és ezért fel kell ajánlanunk nekik a kezelést, és figyelemmel kell kísérnünk őket. Nem lehet szabadon hagyni a bántalmazót, hogy normális életet éljen a plébániákon és az iskolákban vállalt felelősséggel. Néhány püspök adott munkát olyan papoknak, akik ezt tették a tárgyalás és az elítélés után, például a könyvtárban, de nem érintkeztek a gyerekekkel az iskolákban és a plébániákon. De előre kell lépnünk ezzel. Buzdította a belga püspököket, hogy ne féljenek, haladjanak előre. Szégyen ezt takargatni.
La vergogna è coprire.
Ez valóban szégyen, hangsúlyozta Ferenc pápa. Az USA TV riportere utalt arra, hogy 900 kilogrammos bombákat használtak Nasrallah célzott meggyilkolásához. Több mint 1000-en vannak a kitelepítettek, sok a halott. Ön szerint Izrael talán túl messzire ment Libanonnal és Gázával? És hogyan lehet ezt megoldani? Van valami üzenete ezeknek az embereknek? Kérdezte az újságíró. Minden nap felhívom a gázai plébániát, kezdte válaszát Ferenc pápa. Több mint 600 ember van ott a plébánián és a kollégiumban. Mesélnek azokról a dolgokról, amik történnek, beleértve az ott előforduló kegyetlenségeket is. A pápa nyomatékosította, hogy a védekezésnek mindig arányosnak kell lennie a támadással. Ha ez aránytalan, akkor nyilvánvaló az uralkodási hajlam, amely túlmutat az erkölcsön. Egy olyan ország, amely a maga haderejével megteszi ezeket a dolgokat, bármely országról beszélek, amely ilyen magas szinten teszi ezeket a dolgokat, akkor ezek erkölcstelen tettek. Még a háborúban is van erkölcs, amit meg kell lóvni. A háború erkölcstelen, de a háború szabályai bizonyos erkölcsiségre utalnak. Ha azonban ezt nem tartják tiszteletben, akkor megláthatjuk, ahogy mi Argentínában mondjuk, ezeknek a dolgoknak a rossz vérét.
Noi diciamo in Argentina il cattivo sangue.
Végül az olasz Familia Cristiana magazin újságírója kérdezte a pápát. A Löweni Katolikus Egyetemen tartott találkozó után egy nyilatkozatot tettek közzé, amelyben ez olvasható. Az egyetem helyteleníti a Ferenc pápa által kifejezett a nők társadalomban betöltött szerepével kapcsolatos konzervatív álláspontokat. Azt mondják, hogy a nőkről csak az anyaság, a termékenység és a gondoskodás vonatkozásában beszélni kissé korlátozó, és ez valójában diszkriminatív, mert ez egy olyan szerep, amely a férfiaké is. És ehhez kapcsolódóan mindkét egyetem felvetette a felszentelt szolgálatok kérdését az egyházban, mondta az olasz újságíró. Először is ez a kijelentés abban a pillanatban hangzott el, amikor beszéltem. Előre meg volt írva, és ez nem erkölcsös, válaszolta a pápa. A nőkkel kapcsolatban mindig a nők méltóságáról beszélek, és ezzel összefüggésben olyasmit mondtam, amit a férfiakról nem mondhatok el. Az egyház nő.
La chiesa è donna.
Ő Jézus menyasszonya. Az egyház maszkulinizálása, a nők férfiasítása nem humánus. Ez nem keresztény. A nőiességnek megvan a maga ereje. Valójában a nők fontosabbak, mint a férfiak, mert az egyház nő, az egyház Jézus menyasszonya, mutatott rá a pápa. Ha ezeknek a hölgyeknek ez konzervatívnak tűnik, akkor én Carlo Gardel vagyok, egy jól ismert argentin tangóénekes. Nem érthető. Látom, hogy van egy tompa elme, amely hallani sem akar erről, mondta a pápa. A nő egyenlő a férfival. Valójában az egyház életében a nő felsőbbrendű, mert az egyház nő.
Nella vita della chiesa, la donna è superiore.
Ami a szolgálatot illeti, a nő miszticizmusa nagyobb, mint a szolgálat. Van egy nagy teológus, aki ezt tanulmányozta, és megkérdezte, melyik a nagyobb. A Péteri szolgálat vagy a Máriás szolgálat? A Máriás szolgálat nagyobb, mert az egység szolgálata, amely másokat is bevon. A másik egy igazgatási szolgálat. Az egyház anyai természete a nő anyai természete. A szolgálat egy sokkal kisebb szolgálat, amely a hívőket hivatott kísérni, mindig anyai természetében. Különféle teológusok tanulmányozták ezt, és azt mondják, hogy ez valóságos dolog. Nem modernnek mondom, hanem igazinak. Nem elavult, mutatott rá a pápa. Egy eltúlzott feminizmus, ami azt jelenti, hogy a nők soviniszták, nem működik. Egy dolog a maszkulinizmus, ami nincs rendben. A másik egy feminizmus, ami nem oké. Ami működik, az az, hogy a női egyház nagyobb, mint a papi szolgálat. És ez gyakran nem veszik figyelembe. De köszönöm a kérdést, és köszönöm mindenkinek ezt az utat és az elvégzett munkát.
E grazie a tutti voi.
Ekkor a pápát emlékeztették a Kanári-szigetek partjainál a tengerben eltűnt 50 ember tragédiájára. Nagyon fáj, hogy ezekről az emberekről hallok, akik eltűntek a Kanári-szigeteknél. Manapság nagyon sok szabadságra vágyó migráns veszett el a tengeren vagy a tenger közelében. Gondolhatunk Crotonéra is. 100 méterre a ti földetektől, egy riporterhez szólva, mondta a pápa. Gondolkodjunk el ezen. Ezen lehet sírni, zárt a fedélzeti sajtókonferenciáját Ferenc pápa Belgiumból hazatérőben.
Őrizzétek a teremtés szépségét, tegyétek szépé a csúnyát. Ferenc pápa megőrizni a szépet tervről. Brüsszelből való visszatérés a másnapján, szeptember 30-án hétfő reggel Ferenc pápa teljes erővel folytatta a szokásos napi apostoli tevékenységét. 8:30-kor találkozott az olasz katolikus püspöki konferencia támogatásával működő Megőrizni a szépet nevű kezdeményezési részvevőivel, akiket a jelszavukban foglalt szép, teljes értelmének figyelembevételére és a megőrzés tágosságára figyelmeztetett, amely a csúnyát szépé, a rendetlenséget pedig harmóniává alakítja. Nagy felelősség a szépség őrzőjének lenni, ami egyúttal fontos üzenet az egyház közössége és a társadalom egésze számára, kezdte beszédét a pápa, majd a kezdeményezés nevéről elmondta, hogy az nem egy egyszerű szlogen, hanem életmód, stílus, amely két nagy cél felé tart, ami a megőrzés és a szépség. A megőrzés védelmet, oltalmat, felügyeletet jelent, egy olyan sokrétű cselekvés, amely odafigyelést és törődést igényel, mert tudatában van annak, hogy ki és mit bízott rá. Az ilyen őrző lelkület tágra nyílt szemmel jár, időt mer szánni rá, és felelősséget vállal érte. A pápa megbecsüli ezt a lelkületet, amely a mai ne piszkítsuk be a kezünket mentalitással szemben halad, és személyes, közösségi elkötelezettséget kíván. Mindenki a saját képességével, értelmével és szívével tehet valamit a közös otthon megőrzésében. Napjainkban sok ember él peremre sodrottan, leselejtezve és elfeledve egy mind könyörtelenebb társadalomban. Ők szegények, migránsok, egyedül élő idősek, fogyatékkal élők, krónikus betegek, de mégis mindegyik értékes az Úr szemében. Ezt látva javasolja a pápa, hogy a sok elhanyagolt és pusztulásra ítélt hely újjáépítését célzó munka során mindig tartsák elsődleges célnak az ott élők és az őket látogató emberek védelmét. Csak így állíthatjuk vissza a teremtés szépségét.
Restituirete il creato alla sua bellezza.
A pápa második gondolata éppen ezt a szépséget érintette, amelynek megőrzése a feladatunk. Ma sokat beszélnek róla, egészen a megszállottságig menően. Gyakran azonban torz módon tekintenek rá, és összetévesztik a változékony és tömegesítő esztétikai modellekkel, amelyek jobbadán hedonista, kereskedelmi és reklám szempontokhoz kötődnek, semmint az emberek integrál fejlődését szolgálnak. Ám ez egy nagyon kártékony megközelítés, mert a legjobb megoldás felvilágoztatása helyett inkább az ember és a természet hanyatlásához vezet. Ezzel szemben meg kell tanulnunk ápolni a szépséget,
imparare a coltivare il bello,
mint ami egyedi és szent minden teremtmény számára, mert Isten maga kigondolta, szerette és ünnepelte a világ kezdete óta, mint a kegyelem és a jóság, továbbá az esztétikai tökéletesség és az erkölcs elválaszthatatlan egységét. A szépség megőrzése terv küldetése tehát az, hogy a teremtő nagy tervének együttműködőiként bele ne fáradjanak abba, hogy a csúfot széppé, a hanyatlót lehetőségé, a rendetlenséget harmóniává alakítsák. Ebben az elkötelezettségükben a názáreti Szent József kísérje őket, legyen példakép számukra, aki a megtestesült ige alázatos és csendes őrzőjeként, tapintatos és szorgalmas hűségével visszahozta szépséget a világba. Zárta Ferenc pápa a Megőrizni a szépet kezdeményezés résztvevőjéhez intézett beszédét. Lelki gyakorlattal kezdődött a püspöki szinódus. A 16. rendes püspöki szinódus közgyűlése szeptember 30-án, hétfőn reggel, két napos lelki gyakorlattal kezdődött meg a Vatikánban. Ezúttal a szinódusi résztvevők nem a Róma közeli szakrofánóban vettek részt a lelki elcsendesülés elmélkedéseim, mint tavaly a szinódus első felvonásában, hanem a 6. pál, ahol a szinódusi nagytermében. Reggel Angelini Bencés nővér vezetésével imádkozták a laudest, az egyház reggeli zsorozsma imáját, majd délelőtt 9-kor és 10:30-kor Pater Timothy Radcliffe domonkos szerzetes tartott elmélkedéseket. A délelőtti program Mario Grech bíborosnak, a püspöki szinódus főtitkárának a résztvevőket köszöntő beszédével zárult. Hétfőn délután a résztvevők csendes imában dolgozták fel a kapott szempontokat, majd este 3:45-kor szentmisén vettek részt a Szent Péter Bazilikában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, Szent Gellért püspök életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves gyerekek és rádióhallgatók! Szeretettel köszöntünk titeket a Szent István Rádió Hitvalló című műsorában. Most, hogy véget ért a nyári szünet, újra itt vagyunk, hogy együtt gondolkodjunk, tanuljunk és hitben erősödjünk. Reméljük, mindenkinek kellemesen telt a nyara, feltöltöttetek és készen álltok az új tanévre. Hogy ne csak az iskolapadba üljetek vissza, de lelkileg is megújuljatok. Külön köszöntöm szeretettel a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. D-osztályos tanulóit, akik most először szerepelnek itt a rádióban. Ez tulajdonképpen egy bemutatkozó műsor. Most kérdeznélek benneteket, hogy hogy érzitek magatokat itt a rádióban. Kamilla?
Nekem ez nagyon különleges eset, mert még sose ültem mikrofon előtt, szóval nagyon izgultam, de szerintem jól fogok teljesíteni.
Nagyon jó. Köszönöm. Ákos?
Nekem tetszik, egy kicsit izgulok, de szerintem menni fog.
Jó, én is így gondolom. Simon?
Én nagyon jól érzem magam. Én is izgultam egy kicsit, de szerintem jól fog sikerülni ez az egész.
Én is így gondolom. Tamás, neked van valami véleményed?
Még én se ültem még mikrofon előtt, de szeretném egyszer kipróbálni, és igen, most megvan rá az alkalom.
Jaj, de jó. Jó, örülök neki, hogy itt vagytok, és így együtt fogunk hétről hétre majd imádkozni és elmélkedni. Teljesen érthető, hogy aggódtok, de ez egy jó lehetőség, hogy együtt beszélgessünk. Ma egy különleges szentről, Szent Gellértről fogunk beszélgetni, de előtte kíváncsi vagyok, hogy hogy telt a nyaratok. Hogy mindenki kipihente magát a nyáron?
Igen.
Ákos? Igen. Tudtok valami jó nyári élményt mondani? Kamilla?
Mi elmentünk a Balatonhoz a nyáikkal.
Igen.
Hát jó volt. Kivettünk egy kis lakást, ott voltunk. Elmentünk a Balatonhoz, és a strandon volt ilyen videójátékterem, meg ilyenek játszottunk, és megvettem apát léghokiba.
Az jó, nagyon jó. Valaki még a nyaráról? Ákoska?
Voltunk a barátainkkal Balatonakaratján egy szállásba, és lementünk a Balatonba fürödni, és ott voltunk néhány napig.
Jó, köszönöm. Tamás?
Mi Olaszországban voltunk, és azon belül elmentünk San Marinóba. Nagyon furcsa volt egy országon belül lenni, még egy országban.
Aha, igen, érdekes. És jól érezted ott magad?
Igen, csak nem volt a legjobb idő.
Az időjárás, az nem volt olyan jó. Simon?
Mi voltunk Olaszországban, Jezolóban. Nagyon jól éreztem magam, csak egy nappal hamarabb haza kellett jönni, mert a kutyánk véresre vakarta a szemét.
Akkor így meg kellett szakítani hamarabb az utazást. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok, hogy mi volt a nyáron a legjobb, és most nézzük akkor, hogy ebben az új tanévben, nem csak az iskolában, a hitünkben is új lehetőségeket hoz ez az új tanév. Ahogyan tanulunk, úgy lelkileg is növekedhetünk. Ahogy ti is visszatértetek az iskolapadba, úgy Szent Gellért is elkötelezett volt a tanítás iránt. Ő volt az első hitoktató itt Magyarországon, és nem csak az volt a fontos számára, hogy tanítson, hanem hogy a hitet is terjessze. Ti hogyan érzitek, mit jelent számotokra a tanulás és a hit? Vegyük akkor először a tanulást, például mondjuk a matek vagy az olvasás óra. Miért fontos? Tessék, Kamilla.
Hát, hogy olvasni megtanuljunk, mert az egy nagyon fontos dolog.
Igen.
Meg a matematika, ha vásárolni mész egyedül, akkor ott is ki kell számolni, hogy mennyit fogsz adni, meg mennyit kell visszakapnod.
Így van, nagyon jó mondod. Szerintem is a tanulás nagyon fontos, egy életünk végéig tanulunk, tehát mindig tanul az ember, egészen idős koráig. Szent Gellért egész életében hűséges volt Istenhez, és ma is követjük az ő példáját, amikor az új tanévben mi is törekszünk a tanulásra, és arra, hogy hitünkben is elmélyedjünk. Ma van szeptember 24-én az ő emléknapja, és őről azt szeretnék egy pár mondatba elmondani nektek, hogy ki is volt ő. Szent Gellért élete igazán különleges és példamutató. Tudjátok, hogy ő nem Magyarországon született? Tudtátok?
Én igen.
Igen? Na, hol született? Tomi?
Olaszországban.
Hol? Nagyon ügyes vagy. Olaszországban, így van, mégpedig Velencében. 977-ben született, április 23-án, és már korábban elkötelezte magát Isten szolgálatára. Szerzetesként élt Itáliába. És eredetileg a Giorgio volt a neve, de amikor szerzetes lett, akkor felvette a Gellért nevet. Szentföldre szeretett volna eljutni, de egy hajóúton hajótörést szenvedtek, és így meg kellett állniuk Szent András szigetén, ahol találkozott egy püspökkel, aki elhívta őt Magyarországra, és bemutatta őt Szent István királynak, és Szent István király pedig kérte, hogy maradjon Magyarországon, és itt terjessze a hitet, hogy minél többen keresztények legyenek. És a nép ezrével tódult hozzá, hogy felvegye a keresztséget. 1030-ban pedig Csanád püspökévé tette, és ő sok mindent itt, iskolát is alapított, meg a papokat is nevelte, pedig nem ez volt ugye először a terve, mert Itáliában született, de az úrnak más tervei voltak vele itt Magyarországon. Egy zarándoklat során szinte véletlenül került Magyarországra, ahol Szent István király megismerte őt, és arra kérte, hogy segítsen neki a keresztség terjesztésében. Gellért pedig elfogadta ezt a hivatást, és itt maradt Magyarországon, ahol püspök lett. Szent István egy másik fontos feladatot is adott neki, ki tudja, hogy mit. Ákos?
Tanítsa a fiát, Imre Hercegot.
Igen. Kisgyerek kora óta ugyanúgy a vallásra, meg a mindenféle tudományra tanítsa. Ami titeket is, gyerekeket is érint, hisz Gellért volt az, aki tanította és nevelte Szent Imre Herceget, és ti is, akik Szent Imre iskolába jártok, tulajdonképpen annak az örökségnek vagytok a részesei, amit Szent Gellért adott át neki. Mit gondoltok, milyen érzés az, hogy Imre Herceg példáját követitek az iskolában? Például most pont 10 Szent Imre iskolások vagytok, minden évben megünnepeljük az ő napját az iskolában, ugye novemberben, de egész évben úgy viselkedünk, igaz? Mint egy katolikus iskolás, és nem csak ittant, hanem ugyanúgy mindenre figyelünk. Matekra, magyarra, ugyanúgy, mint a herceg, Szent Imre herceg is iskolába járt, illetve Gellért püspök tanította. Pontosan Szent Gellért számára nem csak az volt fontos, hogy Imre herceg tudásban gazdag legyen, hanem hogy mélyhitű, igaz keresztény is legyen. Szerintetek fontos a hittanóra? Kamilla?
Nagyon, mert több dolgot is megtudhatunk a világról.
Így van, meg még?
Istenről.
Ákos? Istenről, így van, a mennyei atyáról, aki teremtett minket.
Ben születi, Pannoniában éltél, családban alkottál, Duna mellett meghaltál, idegenből jöttél, új hazára leltél, világot ültettél, véreddel üntöztél, Gellért szent püspökül. Könyöret írettünk, Gellért szent püspökünk, könyöret írettünk. Hadföld új országát, Isten szent egyházát építetted nékünk, könyöret írettünk. Isten szép terve nagy, szülője megyünk mi is ebben, akit tenni ismer. Gellért szent püspökünk, könyörögi érettünk. Gellért szent püspökünk, könyörögi érettünk. Szentekké lenni, Istenért élni, embernek lenni, minden mi szép és jó, áldozat Istennek, áldás az embernek. Új korban mi legyünk, vezess, hogy így tegyünk. Gellért szent püspökünk, könyörög érettünk. Gellért szent püspökünk, könyörög érettünk. Hűség és bátorság, ne legyen áldogság, inkább az életet, soha a hitemet. Emberként élni, tudással telni, szentekként merni, tanúságot tenni. Gellért szent püspökünk, könyörög érettünk, Gellért szent püspökünk, könyörög érettünk.
Gellért püspök élete azonban nem csak a tanításról szólt, hanem a pogányokkal való konfliktusok során is szembesült a hitéért harcolókkal. Mert képzeljétek el, hogy ő a pogányokkal felvette a harcot, és végül a Gellért hegyről a Dunába lökték. Két püspök társával együtt, ezek egri püspökök voltak, és ővelük együtt a Dunába lökték. Tudjátok-e, mit jelent az, hogy vértanúnak lenni? A hitéért valaki meghal. Úgy szoktuk mondani, vértanú halált halt. Kamilla?
Ez egy nagyon rossz dolog lehet.
Igen.
És fájdalmas is.
Igen.
És a hitéért nem szabad megölni valakit.
Igen, nem szabadna, de sajnos régen is volt, meg még mai világban is sajnos vannak olyan keresztény üldözések, és a hitéért, Szent Gellért megtartotta hitét, és a pogányok megölték őt. Tudtok-e ti az életetekből, vagy eddigi tanulmányotok során mondani olyan történetet, ahol valami miatt egy ember kitartott? Gondolhattuk itt akár olvasásórára is. Erika nénivel, amit nemrég olvastatok. Kamilla?
A kígyó fiancsi.
Na igen.
Az volt, hogy volt egy szegény asszony, akinek volt egy fia, úgy hívták Jancsi. Ő elment világot nézni, és betért egy sűrű erdőbe, és megszólította valaki, és nem tudta ki az. Felnézett a fára, és látott egy kígyót, aki mondta, hogy vegye le, és vigye el az ő édesapjához. Jancsi levette a kígyót, és találkozott utána egy disznóval, aki azt mondta, hogy tegye le a kígyót, mert el fogja varázsolni. De Jancsi azt mondta, hogy megígérte, hogy ő hazaviszi a kígyót, és be is tartja.
És? Igen.
Aztán tovább mentek.
Igen.
És találkozott egy lóval. Ő is azt mondta, hogy tegye le a kígyót, mert elvarázsolja. De Jancsi azt mondta, hogy ő megígérte, hogy hazaviszi az édesapjához, és ő ezt be is tartja. Aztán meg találkozott egy bikával, ő is azt mondta, hogy tegye le a kígyót, mert elvarázsolja, de nem tette le, már megígérte, hogy hazaviszi az édesapjához, és be is tartja.
És a végén tényleg elvitte. Vitte,
és adott a kígyó király egy tengernyi pénzt, odaadta a kígyót, aki lányjá változott, szépséges lányjá, meg egy olyan abroszt, aminek ha behajtod a négy sarkát, tele lesz itallal, meg étellel.
Ó, nagyon jó. És akkor örök életükig mindig ehettek, mert volt terű-terű asztalkám. Nagyon ügyesen elmesélted ezt a történetet. Fiúk, ti tudtok-e valamit mondani? Simon, vagy Tamás, ezzel kapcsolatosan, vagy hasonlót?
Nemrég olvastuk még a legfinomabb falatot, amiben volt egy király meg egy szakács, őrülök szólt a mese, és mindig ugyanezt tette a király, ezért megparancsolta a szakácsának, hogy főzzön más, vagy lefejezi. Aztán
és mi történt?
A szakács elment világgá, és másnap reggel nem volt semmi az ebédlőasztalon. Aztán elment megkeresni a király a szakást, és az egyik fa tetején meg is találták.
Igen.
És mikor próbálták kivágni a fát, a szakács elkezdett imádkozni, és kiesett a hóna alól a kenyér.
És akkor utána mi történt?
Aztán megkóstolta a király, és mondta a szakácsnak, hogy ilyen finomat én még soha nem ettem. Hogy tudtál ilyen finomat csinálni? Mondta a szakács, hogy ez csak kenyér.
Erre ti is emlékeztek erre a történetre?
Igen. És megígérte a szakács, hogy mindig ilyen finom kenyeret fog tenni az összes étel mellé.
Látjátok, ez is egy nagyon jó történet volt. Köszönöm szépen, Tomi, hogy elmondtad, meg neked is, Kamilla, hogy ugye a Jóisten megáldja utána azokat az embereket, akik kitartanak mellette, ugyanúgy a hivatásban is, mert ti is most gyerekek, még most gyerekkorban eldönthetitek, meg kitalálhatjátok, hogy mik szeretnétek lenni, és olyan hivatást kellene választani, amit örömmel végeztek, és akkor nagykorotokban is jó lesz. És most is van olyan, amikor most negyedik osztályosok vagytok, és a suliba, mi történt? Erika néni mit kért tőletek, az osztályfőnök tanárnéni? Kamilla?
Hogy fogadjuk örökbe az elsősöket. Igen. Felmentünk egy osztályhoz, mi például az első ásokhoz mentünk.
Igen.
Megkértük a tanítónénit, hogy leviszünk két derék elsőst, hogy megmutassuk, hol van az alma.
Igen.
És aztán lementünk, ők pakolták be az almákat, aztán pedig almalét vittünk föl.
Nagyon jó. Tehát a segítség. A negyedikesek segítenek az első osztályosoknak, meg példát is mutatnak, meg még barátjuk is lesznek az elsősök. Ugye milyen jó, mert ti is mikor elsősök voltatok, nektek is furcsa volt még először, kicsik is vagytok, meg új hely az óvoda után, és milyen jó, hogy van nagy negyedikes diákbarátjuk, meg osztályuk. Igen? Ákoska?
Nekem nem volt nagyon új az iskola, mert a tesóm is oda járt előttem, és akkor, amikor érte mentünk, már jobban megismertem az iskolát.
Így van, akkor már neked nem volt annyira új. Simon?
Nekem se volt annyira új a suli, mert ismertem a tanárnénit, mert az egyik rokonom, meg Tomival nagyon régóta ismerjük egymást, és egy osztályba jártunk.
Az óvodába? Igen, nagyon jó. Kamilla?
Nekem is a testvérem oda járt, és ismertem, aki most tanít engem, Csilla nénit.
Igen, és akkor így jó.
Meg még Vince,
igen,
aki óvodás koromtól a barátom, őt is ismertem, és így könnyebb volt az iskola.
Igen, nagyon jó. Könnyebb volt beilleszkedni. Na, akkor még azt szeretném nektek mondani, hogy aki Budapesten jár családjával, Szentgelléről elnevezett sziklakápornát meglátogathatja, mert a nagy sziklába, ami a Gellért hegybe van, bevésve, be van vájva egy kápolna, és az egy különleges hely, és ott Szent Gellért tiszteletére akár egy szentmisét is hallgathat, és el is mehettek, vagy csak betértek és imádkoztok. Kamilla?
Nekem a testvérem oda ment osztálykirándulásra, és hozott szentelt vizet, és ott van a szobában, és mindig, amikor reggel fölkelek, akkor belemástam az ujjamat, és keresztet vettem.
Nagyon jó, nagyon ügyes vagy. Ez nagyon jó. Régen is, amikor én kislány voltam, és mindig vittünk haza szentelt vizet, és nekünk is a folyosón van egy kis szentelt víztartó, és reggel, mikor indulunk, akkor mindenki, aki indul, akkor a Jóisten segítségével indul el reggel, hogy legyen áldás az egész napján. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtátok. Szent Gellért is hűséges maradt az Istenhez, még az élete árán is, ez számunkra is példa, hogy mindig Isten mellett maradjunk, még a nehéz helyzetekben is. Nagyon szép gondolatok voltak, amit elmondtatok, örülök neki. Mi is mindnyájan úgy tudunk hitelesen tanúságot tenni a hitünkről, ha Istenhez ragaszkodunk, és nem félünk megosztani másokkal hitünk fontosságát. A tanév elején Szent Gellért példája legyen számunkra egy iránymutatás. Ő bátor volt, hűséges és elkötelezett a tanulás és a hit mellett. Ti, akik a Szent Imre iskolába jártok, különösen is közel érezhetitek magatokat Gellért és Imre herceg örökségéhez. Ezért fontos, hogy ebben az évben is komolyan vegyük a tanulást, és hitünkben is növekedjünk. Szeretném, ha elénekelnénk itt a tanév elején a Rád bízom című éneket, hogy rábízzuk a Jóistenre az életünket. Rád bízom, rád bízom, a nehéz napokat rád bízom. Rád bízom, rád bízom, a fényes napokat is. Rád bízom, a nehéz napokat rád bízom. Rád bízom, rád bízom, a fényes napokat is. Sorsom legyen a te kezedben, biztos helye van a féltő szívedben. Ezért hát rád bízom, a nehéz napokat rád bízom. Rád bízom, rád bízom, a fényes napokat is. Köszönöm szépen, és most egy imát fogok nektek felolvasni, és azzal zárjuk a rádió műsort. Drága Istenünk, köszönjük neked Szent Gellért példáját, aki hűségesen terjesztette a hitet Magyarországon, és Imre herceget is nevelte. Kérünk, hogy ebben a tanévben mi is legyünk hűségesek hozzád, tanuljunk alázattal és szeretettel, hogy tudásban és hitben is gyarapodhassunk. Segítsd a gyerekeket, tanárokat és szülőket, hogy mindannyian elmélyülhessünk a hitben és a szeretetben. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordultok hozzám. Mint a gyermek, tágra nyitva két szemem, úgy szeretném rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen tudva,
adj nekem, mit a gyerek, kiben mindig ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőd egy biztató szép jövőt. Reményt is jövőt adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkén rád talál. Reményt is jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkén rád talál. Mint a gyermek, tágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen, ó, adj nekem, adj nekem. Kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőd egy biztató szép jövőt. Reményt is jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Azt érted, Istenünk,
kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató Szent Gellért püspök életéről beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Szabó Magda Fürelis című regényének 24., majd Lawrence Freeman Belső fény a Tiszta imádságként végzett meditáció című művének második részét hallgathatják meg. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban Kohári Szilviával, az Egri Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetőjével beszélgetünk a függőségekről. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben Tóth Gábor Füzéri plébánossal, ezüstmisés atyával beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János. Koleszár Krisztián, Kúnyaiba, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Csernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Mester, mondták a tanítványok, láttunk valakit, aki ördögöt űzött a te nevedben, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem csatlakozott hozzánk. Jézus így válaszolt, ne tiltsátok meg neki. Olvasom a Márk evangéliumban. Ahogy Jézus feltámadt testén is megőrizte a halálos sebeket, úgy titokzatos testén, az anyaszentegyházban éppen ezek a különféle vélekedések és magyarázkodások teszik állandókká Jézus szenvedéseit. Amin persze lehet botránkozni, mint ahogy botránkoznak mindig és ma is sokan. Lehet értelmi kategóriánkba bele nem férőnek, vagyis oktalanságnak, esztelenségnek minősíteni. Csak egyet nem lehet, tagadni, hogy van ez a szakadás. És lesznek is szakadások, mint ahogy voltak is egyházunknak minden korában. De ha ilyen állandó jelleggel van és lesz is az egyházban, akkor kérdezhetjük, miért kell fáradozni az egységen? Belemenekülhetünk abba a szemtelennek látszó intellektualizmusba, így kellett szenvednie Krisztusnak. Jézus dicsérete a kenetét pazarló asszonyra mást mond és mást kíván. Halálos sebeit nem csak elviselni kell tudni, de gondozni, ápolni, még ha reménytelennek és hiába valónak látszik is. Legyünk vidámak, bizakodók, keressük a jobbat, és hagyjuk a verebeket csipogni, mondta 23. János pápa. Jézus úgy hirdette meg az Isten országát, mint a bűnösöknek szóló üdvösség üzenet eseményét. Kérdés, hogy az egyház mindig hű maradt-e ehhez az üzenethez, vagyis tudatában volt-e annak, hogy ő is bűnös emberekből áll. A gonoszt, a bűnöst, az istentelent nem keresheti csupán saját keretén kívül. Az egyháznak is feladata, hogy minduntalan elforduljon a gonoszságtól, s magát a közeledő Isten ország vonzásába állítsa. Sokan szeretnek téged, Urunk, bár nem tartoznak teljességgel egyházadhoz. Te ajándékoztad meg őket ezzel a kegyelemmel. Hogy nem tartoznak egészen hozzánk, az rajtunk is múlik. Azon, hogy nem mutattuk meg nekik a szent életnek és az igazi szeretetnek diadalmas, meggyőző példáját. Minden keresztényel együtt kérlek, Urunk, találjuk meg az utat egymáshoz.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen,